Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket énekkel, és énekeljük a 89. Zsoltár első, harmadik és negyedik verseit. Az első vers így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megvalljuk neked ebben az órában, hogy amikor eléd jövünk, akkor érezzük igazán azt, hogy porszemek vagyunk csak a világ folyamában, apró kis semmiségek hozzád képest. Ezt akkor érezzük leginkább, amikor látjuk, hogy elképzeléseink, cselekedeteink mennyire mások, mint tieid. Hiszen gyakran önmagunkból indulunk ki, és saját magunkhoz térünk vissza, amikor változtatni szeretnénk, valami újat elkezdeni, vagy épp visszatérni valamihez. Köszönjük, hogy Te kiemelsz minket saját magunk bűvös köréből, megmutatod a keskeny utat is, melyet emberi szemünkkel nem láthatunk, de ha mégis gyenge lábunkkal nem tudunk járni rajta. Azonban Te pártfogó lelkedet adtad nekünk, hogy általa megerősödhessünk mindazokban az ígéretekben, melyeket elkészítettél számunkra. És Téged dicsérve, benned gyönyörködve, gyümölcsöt teremhessünk a mindennapokban is. Ezért hálásak vagyunk, és ezzel a hálával kérünk, hogy légy közöttünk, fogadj közösségedbe minket, vendégelj meg, mert éhezünk és szomjazunk Téged. Amen. Az igére figyelésre készüljünk, és énekeljük a 298. dicséret első versét, Jer Krisztus népe nagy vígan. Istenünknek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Az ige megvan írva a János szerinti evangélium első fejezetében, annak is az első négy versében eképpen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A reformációi ünnepi ige hirdetési sorozatunkban a János evangéliumának a nyitányát, az úgynevezett prológusát vesszük szinte végig, és három nagy témakör, három nagy gondolati egység köré csoportosítjuk annak mondani valóját, mégpedig úgy, hogy formáció, deformáció és reformáció. A cím szavak is sejtik, ahogyan így egymás után vesszük az alkalmakat, és jönnek az Isten tiszteletek az estéinkben, hogy itt valami folyamatról lesz szó. Folyamatról szólnak majd a következő alkalmaink, hiszen maga a reformáció sem egy lezárt esemény, hanem egy folyamatosan zajló történet az életünkben, melyre már a reformátor eleink is rájöttek, és közel 500 évvel ezelőtt megfogalmazták, hogy az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia. Ahhoz azonban, hogy ennek a feladatnak eleget tehessünk, és hogy a reformáció szellemi örökségét valamennyire mi is tovább viessük és alkalmazni tudjuk az életünkre nézve, elengedhetetlen megnézni legelőször is azt, hogy mi is az az állapot, mi is az a forma, az a mérce, amihez saját magunkat mérni kell, amikor valamit újítani szeretnénk. János evangéliumának az első négy verse egy olyan különleges világba kalauzol el minket, melyről nagyon kevés kijelentésünk van a Szentírásban. Ez a világ, ha lehet mondani, az Édenkert előtti világ, az ember teremtése előtti világ, sőt, tulajdonképpen mindenféle fizikai és kézzel fogható valóság előtti világ, mely jól ismert mindannyiunk számára is, kezdetben volt az ige. János ugyanoda, ugyanabba a világba vezet el minket, ahova a Biblia első könyvének szerzője, szent írója is, amikor ő így szól, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A történelem előtti világban járunk. Üzeni számunkra ez az ige először is azt, hogy a teremtett világban van egyfajta rend. Van egyfajta rendező elv, amely mentén működik minden. A teremtés történet szerint, és erre utal János is, a világ törvényszerűségei Isten akarata által állnak fenn. És ez alatt értjük többek között azt is, hogy a nappalokat felváltják az éjszakák, hogy azután újra világosság legyen, és hogy a világban úgy minden kerek és egész és működik, és tele van a világ élőlények sokaságával, és fizikai törvényszerűségekkel, melyek mind az Istenre mutatnak, és az ő alkotásai. Röviden megfogalmazva tehát, a világban van egyfajta rend. De mindezeken túlmutatva, János evangélista elsősorban nem erre a fajta rendre hívja fel a figyelmünket, és ezt kutatja, hanem azt a rendet és azokat a törvényszerűségeket nézi most, amik az Isten és az ember kapcsolatában fennállnak. És ez a törvényszerűség pedig úgy hangzik, hogy az isteni világosság és az emberi lét találkozni tud egymással, és találkozik egymással ebben a világban. Ez mindenféle életnek, emberi létezésnek az alapja. Üzeni először számunkra az ige, hogy az ember Isten keresése az nem egy eleve kudarcra ítélt törekvés, vállalkozás, de ugyanakkor nem szabad elbízni se magunkat, mert nem is olyan magától értetődő ez, mint ahogyan sokszor gondolunk rá. Csak egy egyszerű példát hozok, nemrég amerikai génkutatók azzal a hírrel álltak elő, hogy megtalálták azt a gént, vagy azt a géncsoportot, ami azért felelős az emberi szervezetben, hogy az ember úgymond Istenre hangolódhasson, hogy Istenre találhasson, és úgy is nevezték el ezt, hogy az Isten gén. Nagy port kavart egyébként ez a bejelentés és ez a felfedezés. Tudjuk jól, hogy a genetika nagyon sok mindenre képes ma már. Például meg lehet állapítani vele nagy valószínűség szerint azt, hogy valaki hajlamos-e egy betegségre, vagy nem hajlamos rá. De ezek a kutatók azt állították, hogy az Isten hit is valami ilyen belénk kódolt hajlam, egy genetikailag kódolt folyamat. Azért lehet az, hogy egyes emberek hisznek, mások pedig nem jutnak hitre az életük végéig sem, mert az egyikükben megvan ez a gén, a másik emberben pedig nincsen meg. Azóta természetesen más kutatók már rég megcáfolták ezt az elméletet, de valahol jól mutatja ez az ige azt az emberi vélekedést, hogy mi magunktól talán valami belénk kódolt csoda folytán el tudunk jutni az Istenhez. Ezzel szemben János evangélista tanítja, hogy nincs erre lehetőség, nincs semmi belénk kódolva, hanem azért van lehetőségünk az Isten keresésre, mert az Isten pedig folyamatosan keresi az embert. És az embernek az Isten keresése és az Istennek az ember keresése Jézus Krisztusban találkozik egymással. A teremtett világ talán egyik legnagyobb csodája az, hogy a Teremtő nem rejtőzködött el benne, nem rejtőzködött el mögötte, hanem kijelenti magát. És nem csak egy kis csoportnak, nem csak egy kiváltságos rétegnek, egy beavatott közösségnek, hanem az egész emberiségnek szól ez a kijelentés. Ezt a teremtésbeli rendet pedig a nagybetűs ige, a testélet kijelentés maga Jézus Krisztus adja, ugyanis minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött, vagy ahogyan Pál apostol fogalmazza meg ugyanezt a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Biztosan sokszor megesett már velünk az, hogy a boltban vásároltunk egy-két olyan terméket, aminek elolvastuk a hát oldalán a rendeltetési feltételeket. Nagyon gyakran a forgalmazók ezt rányomtatják a termékekre, hogy nehogy valami baleset történjen, tudja minden felhasználó, hogy mi a rendeltetése az adott terméknek. De jó is ezekkel tisztában lenni, ezek rendszerint hasznos információk, és ezen szokott lenni valami olyasmi mondat is, hogy a rendeltetéstől eltérő használat mondjuk veszélyes lehet. János evangélista itt nem másra hívja fel a figyelmünket, mint arra, ami szerintem mindannyiunkat nagyon foglalkoztat, hogy benne élünk egy világban, itt zajlanak a mindennapjaink, az ünnepeink, az élettörténéseink, de maga ez az élettér, ez a világ miért van? Mi a rendeltetése annak, hogy benne vagyunk egy teremtett világban? És a válasz pedig János evangélista szerint az, hogy a világ rendeltetése az, hogy maga a teremtő ige, az Isten kijelentése, Jézus Krisztus megjelenhessen ebben a világban. A teremtett világ rendeltetése az, hogy ebben az Isten kijelenthesse magát az embernek. Már említettem, hogy János egészen biztosan, tudatosan idézi szó szerint az ószövetségi teremtés történet szavait, ezzel is jelezve, hogy az általa leírt evangéliumban is teremtésről van szó. Mégpedig újjáteremtésről, megváltásról van itt szó, és ez a kettő, a teremtés és az újjáteremtés szervesen összekapcsolódik. János a szívünkre helyezi azt, hogy már a teremtés pillanatában, mindeneknek a kezdetén, amikor a Szent Háromság Isten volt, abban a pillanatban, amikor igent mondott a világ létére és létrehívására, már ott volt benne az egészben a megváltás és az egész Krisztus esemény. A teremtett világ rendeltetése az, hogy maga a teremtő ige, az Isten kijelentése, Jézus Krisztus megjelenhessen ebben a világban. És így történt, hogy meg is jelent ebben a világban az idők teljességében, Augustus császár uralkodása idején, és így lehetséges az, hogy megjelenik az írott igében, a Bibliában, és így lehetséges az, hogy megjelenik a mai napig a hirdetett igében, az egyház közösségében, Szent Lelke által. És ma is lehetséges a kijelentéssel találkozni. És aki ezzel a kijelentéssel találkozik, magával Istennel találkozik, és nincsen semmilyen másik út, amely által Istennel lehetne találkozni. János azért indítja így az újjáteremtésről szóló evangéliumát, hogy kulcsot adjon annak a megértéséhez, hogy amikor az Isten valami újat akar formálni, amikor az Isten, fogalmazzunk így, hogy valamit reformálni akar, akkor ott nagyon sokszor csak a mi szemszögünkből beszélhetünk újról, valami új szerűről, az Isten szemszögéből nézve sokkal inkább ez visszavezetés ahhoz az eredeti elképzeléshez, ahhoz a teremtésbeli rendhez, ami ott volt a világ teremtésének a kezdetén. Hogy itt minden Krisztus által van, és nélküle semmi sem jöhet létre. A sorozatunkban arra keressük a választ a továbbiakban, hogy hogyan romolhat meg egyrésztről ez a rend, és hogyan állhat újra és újra rendre. De előtte ma azt kell látni, hogy a megújulás, a reformáció az egy olyan folyamat, amelyben nem a 10 és a 100 és mondjuk az 500 évvel ezelőtti formákat kerestük, és azokhoz próbálunk meg igazodni, és még csak nem is a másik felekezetek gyakorlatához, vagy a világi trendekhez. Hogy a reformáció az nem egyszerűen csak egy egyház vezetési és egyház politikai megújulás volt, és a mai napig sem csak egyszerűen az, és nem is valami ismeretlen, valami újszerű, és soha eddig nem próbált forma felé törekvés. Hogy a reformáció mindig arra kereste és keresi a választ, hogy megfelelünk-e az Isten eredeti tervének, ennek az eredeti teremtésbeli rendnek, amely arról szól, hogy a teremtett világban Isten ki akarja jelenteni magát nekünk. A közel 500 éve indult reformáció egyik nagy felismerése éppen az volt, hogy Istent csak ebből a kijelentésből láthatjuk és ismerhetjük meg. És ugyanakkor a fájdalmas, a keserű ráismerés pedig az volt akkor, hogy annyira megromlott ez a rend, hogy nehezen lehet már találkozni az élő Istennel, hogy az egyházi élet akkori keretei szinte lehetetlenné tették azt, hogy benne az Isten kijelentse a maga dicsőségét az emberek számára. A reformációnak kétségtelenül van egy ilyen önvizsgáló, egy saját magunkba néző vonatkozása is. Ugyanakkor bátorítson minket az önvizsgálatunk során, hogy az a cél, ami felé haladunk, és ami a világ megformálásánál már jelen volt, mint rendezői elv, és azóta is az ehhez való hűséges ragaszkodást lendíti csak előre a hitéletünket. Épp ezért vallhatjuk, hogy amikor talán megújulásra várunk, akkor nem kell egyedül cselekednünk, mert olyan Urunk van, aki nélkül nem lehet ezután se semmi, ami létrejön közöttünk, de ugyanakkor ő kész újjá formálni mindeneket. Amen.